Szép napot, jó rádiózást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, és itt van újra Lakatos Gergely, az MHC Mobility Eurofit ZRT üzletfejlesztés és marketing vezetője, akivel talán egy hónapja megegyeztünk abban, ugye, hogy most arccal Kína felé fordulunk, a kínai autóipar, a kínai autógyártás felé fordulunk, mert hogy a kínaiak már a Spice-ban vannak, vagy a garázsban vannak, ugye?
Igen, mondhatjuk így is, én is üdvözlöm a hallgatókat. Itt ez a elmúlt éve mindig a CO2 meg a zöld autózöldülés, hívjuk így, körül beszélgetünk, és ennek egyik pozitív haszonélvezője talán a kínai autóipar. Ugye erre mindenféle összeesküvés elméletek születtek már, hogy vajon akkor ők ebben mennyire lobbiztak, hogy az unión belül ez az emissziós történet ennyire gyorsan is így jöjjön. És ugye a kínaiakkal kapcsolatban sokszor mindig az, hogy hát ez kínai, hogyha ezt így kimondjuk, az azt jelenti általában, hogy ez a legolcsóbb, a legbénább, és lehet, hogy vannak ilyen tényleg ilyen termékek, amikből a kínaiak a legolcsóbbak, vagy talán nem is a legtartósabb dolgok, de hogyha ezt az autóiparra nézzük, akkor itt ez 20 éve még talán igaz volt, vagy 30-40, de most már nagyon-nagyon komoly és jó modellekkel tudnak behatolni Európába, úgyhogy ilyen szempontból nem lehet már őket úgy félretenni, hogy jó, ezt majd megveszik a...
Tehát ezt a prekoncepciót tulajdonképpen érdemes most félretenni, ezt most kell 23 elején félretenni. Ugye ezt majd mondd a számokat, meg arányokat, megdöbbentőek. Bárkinek meséltem, ezeket kevesen hitték volna.
Igen, ez egy olyan történet, mint egy tenger alattjáró, ami hatalmas, csak látjuk először a kukucskáját, aztán vuff, kiemelkedik a vízből. Valóban így van, hogy gyakorlatilag az első hullámban, 80-as években a kínai állam felismert, hogy a stabil, gazdag, menő országoknak mind van saját autóipara. Tehát akár nézett, mondjuk Németországot, Franciaországot, vagy kijebb Amerikát, vagy a japánokat, nekik mind vannak saját autógyáraik, és akkor Kína azt mondta, hogy neki is kell. Nyilván addig is már voltak ilyen autógyártók, hiszen azért rengeteg ember közlekedett már akkor is, nem csak biciklivel, de ők akkor kiemeltek 6 nagy autógyártót, és azt mondták, hogy akkor ti lesztek az autógyártók, és nektek tessék megtanulni autót fejleszteni. Nyilván a gyártók meg visszakérdezték, hogy hogyan, mert hát erre még nem másoltunk le semmit, meg nincsen tudásunk, és akkor a legsok európai, meg amerikai, meg japán autógyártóknak is jól jött ez a joint venture, ez a közös vállalat, hogy mi hozzuk a tudást, ti megépítitek, a profitot elfelezzük, és akkor mindenki boldog. Ezzel nyilván úgy mondom, hogy a 80-as évek elején egészen mostanáig, amikor ez visszafordult már abba, hogy inkább a európai meg a japán gyártók keresik a kapcsolatot a kínaiakkal, főleg az elektromobilitás terén. Eltelt 80-as évektől kezdve, mondjuk így a 2000-es évek elejéig, vagy a 2010-es évekig, ez nekik egy hatalmas nagy bevételi forrás volt. Úgyhogy ezt úgy kell elképzelni, hogy ezek a nagy autógyártók, ezeknek szép nevük van, Saic, GAC,
Bike, ez egy picit kimondhatatlan még nekünk, de meg fogjuk tanulni.
Ezeket meg fogjuk tanulni, vagy olyan nyilván olyan márkákkal jönnek, tehát hogy a Saic, a Shanghai Automotive, például az MG. Az MG már itt van újra Európában, ugye az MG, az a Maurice's Garages történt Angliából indult, megvették a márkát, most ezt a maticát ragasztják a kínai autóra, és már is egyszerűbb az MG-t kimondani, mint az, hogy Saic. Úgyhogy ilyen szempontból ők megtanultak autógyártani. Kezdtek közös modellekkel, hasonló ilyen, mint a Volkswagen Passatot más néven gyártották, vagy a Jettát, és akkor mindenkinek megvolt egy európai, egy amerikai, meg egy japán testvérgyára, akik gyakorlatilag idehozták esetleg a már kifutó modelleknek a gyártósorait, beépítették, a kínaiak meg így napról napra. Ugye ők lassan haladnak általában, de több milliárd ember lép egyszerre, azért annak van jelentősége.
Meg más a horizontjuk is, ugye ezt szokták mondani, igen, tehát ők nem feltétlenül 5-10 évben gondolkoznak, igen, előre, nem 100 igen. vagy 1000 évben, ezt bölcs barátaim szokták mondani, akik ismerik azt a tetet. Igen, először voltak az államiak, ugye? Tehát igen, nagyon igen. tudatos volt ez az egész, aztán jött ugye a magánszektor, lehet az, jön a második igen. hullám, igen, kínai igen. autógyártás igen. második igen, fejezet. Igen.
A második fejezet az onnét indul, hogy három nagy magántőkecsoport, kínai magántőkecsoport azt mondta, hogy kedves kínai állam, látjuk, hogy ezek haladnak, de nem elég gyorsan, meg ezek ilyen joint venture-ök, kevert márkák, stb. Mi vállaljuk azt, hogy gyorsabbak leszünk, profitábbak, innovatívabbak, sőt, ami nyilván egy államnak fontos, hogy saját márkákat tudunk felépíteni, és akkor így jött például a BYD, ez a Build Your Dream, így jött a GVM, a Great Wall Motors, meg még egy-két márka képbe, és akkor ők elindították azt a folyamatot, hogy ők gyorsan tudnak termelni, innovatívabbak, és például a Geely az nagyon ügyesen ugye felvásárolta a Volvo-t, ő már ezzel itt van, Európában gyakorlatilag a Geely-nek van részvénye a Daimlerben, tehát a Mercedesben, egy 8%, tehát hogy ezzel ők így tényleg hatalmas ütemekkel jöttek, és ha azt nézzük, hogy 2020-ban legyártottak egy ilyen 3-3,5 millió autót, most meg 5 millió, 5,5 millió lejárnak, akkor majdnem két év alatt gyakorlatilag majdnem megduplázták a gyártásukat.
Tehát már csak ezek?
Csak ez a három.
De, mert várj, majd a végén jön az ostor, meg a csattanás, hogy a németeket már veri Kína. Ugye ez lesz a mesénk vége, hogy a német autógyártást Kína már zsebre rakta, ugye?
Zsebre tudja tenni darabszámban mindenképpen, és ugye most azzal, hogy a Tesla indított egy ilyen árháborút, ugye a Teslában az az érdekes, hogy robotok gyártják az autót, tehát ott nincsen a német autóipari szakszervezet, akivel tárgyalni kell arról, hogy most akkor hány százalék bért emelünk, mert a robot az...
Látja nem... a végét, előbb-utóbb a robotok is felemelik a valamiüket.
Igen, illetve hogy a Teslának saját értékesítési hálózata van, tehát a Tesla az Elon Musk reggel úgy ébredt, hogy -2% is ő beállítja a számítógépén, akkor minden országban ez jelenti, ahol ő ezt beállította, és nem az van, hogy az importőrséggel kell tárgyalni, hogy Magyarország hogy csökkentse, növelje az árait euró-forint árfolyam tekintetében, hanem ők erre gyorsan tudnak reagálni, és ezt nyilván Kínán belül az összes kínai autógyártó ezt lereagálta, és ez van hatása, mert a kínai belpiacon akkor szintén csökkent az autó kereslet, viszont gyártanak rengeteg autót, meg ahhoz ugye, hogy a tőkét vissza tudják nyerni profittá, a befektetett dolgokat ezért ugye termelni kell, és ez a termelés az elindul Európa vagy Amerika felé. A teljes kapacitás az egy ilyen 40 millió autó per év. Ebből nekik elég 25,
valamennyi,
és akkor gyakorlatilag a maradék az
lefedi
a teljes európai igényt per év, vagy a teljes amerikai igényt per év. Nyilván ezt nem lehet így egyből ide szállítani, ezt a 15-6-7 millió autót, de ilyen jelenlegi számítások szerint pár éven belül egy 5 millió autót Európában simán tud exportálni a kínai autóipar.
Hogy milyen áron, meg milyen kategóriákban, ez nagyon fontos lesz, mert előbb-utóbb ez a magyar bérlőket, vagy vásárlókat, meg flottakezelőket is izgatni, meg érdekel. Erre megint visszatérünk. Csak egy pillanat, mert közben eltereltelek. Volt az állami lépcső, aztán jöttek a kvázi maszekok, abban sem valami állami, biztos, és akkor most jön az elektromobilitás, a harmadik ütem.
A harmadik pillanat, igen, tehát mondjuk, hogy tehát a három nagyban, mondjuk Warren Buffett, az a BYD-ban benne van elég erősen, tehát hogy ezek után mennyire kínai, vagy globális, ez egy másik történet, de hogy ott vannak a profitábel is befektetők, tehát amit úgymond a piacgazdaság hozott létre, bár Kínában ugye a piacgazdaság az egy más történet. De lényeg az, hogy gyakorlatilag az utolsó hullámban a 2000-es évek elején megjelentek azok a márkák, amik mondhatjuk úgy, hogy a Tesla üzleti modelljét másolják, ez a NIO vagy az XPeng, ezeket még nem hallottuk, a NIO az már kezdi efelé jönni, de hogy ők ebbe a csak elektromos autót gyártunk, minél robotizáltabban, és hogy ebbe menni. Nyilván most ezek a kis feltörekvő gyárak ezt az árhullámoztatást, ezt nehezebben viselik, úgyhogy iszonyatosan nagy a harc, és azt látszik egyébként, hogy a kínai elektromos autó belpiacot a japánok most kezdik elengedni, mert látják, hogy későn ébredtek, az európai autógyártók meg szintén érzékelik, hogy pedig ők mentek be Kínába, most ők jönnek kifelé, és ahogy ömlik ki a kádból a víz, az azt jelenti, hogy őnek is így kifelé kell ebből jönni.
Meg az is érdekes, ugye, de ez meg csak laikus mond, ha nem így van, de eddig ugye az történt, hogy a kínai tőke betette a lábát, ugye, az európai autógyár, meg mindenféle, a világítás technikától kezdve a kikötőkig mindenben ott volt a kínai tőke. Igen. Most pedig nem erről van feltétlenül, nem csak így, hanem úgy, hogy otthon legyártja az autót, ami majd át fog jönni valahogy, ugye, át fog.
Igen, tehát nyilván az export az úgy működik, hogy hajóval érkezik, utána pedig lehet azon gondolkodni, hogy megvesszük, mondjuk ez nyilván ilyen vizionarista elképzelés, de hogy a kiürült európai gyárakat vesszük meg, vagy pedig építünk újat, mert az már modernebb és olcsóbb és zöldmezős beruházás, és akkor valahogy a Kelet-Európa-Balkáni térségbe ezeket majd letesszük. Nyilván ez mindig a klasszikus ilyen költséghaszon elvelemzés, hogy mi az olcsóbb, mi a kiszámíthatóbb, a konténeres hajózás, vagy már megéri bejönni egy gyárral, azért egy gyártelepítés, stb. Az európai munkajogok versus kínai munkajogok között valószínűleg van különbség, úgyhogy ezeket így nyilván folyamatosan monitorozzák, de egyelőre a szállítás az jóval kifizetődő.
Ezekhez az autókhoz az akkumulátorokat ott helyben gyártják majd a kínaiak?
Hát ami ugye az elektromos autógyártásnak a még nagyobb harca talán, mert ugye szoftver programozni azért előbb-utóbb meg autógyártani megtanulnak, ugye akinél az arany ott a szabály, tehát az arany ebbe a pillanatban az akkumulátor, most 2022-ben a teljes kapacitás 77%-a kínai gyártók kezébe van, és ez 2027-re se lesz jóval kevesebb, ilyen 70% környékén ott lesz, és ha még azt veszük, hogy Magyarország ebbe így ott van egy picit 2027-re nézve 2%-kal, aminek tudjuk, hogy a egyik gyártó az ugye erős kórai, sőt kettő is, ugye a Samsung meg az SK Battery, a harmadik a CATL, az pedig kínai. Tehát ebből a szempontból, hogy most ezt hova nézzük, de gyakorlatilag ugye kínaiak a bányákat, az akkumulátorgyárakat, ezeket uralják, és ezzel az árral ugye ők tudnak játszani, és jön egy új kis gyártó, és azt mondja, hogy neked, ezt most a CATL eszem, vagy valamelyik kínai akkumulátorgyártó mondta is, hogy igen, a kínaiaknak olcsóbb az akkumulátor, a Teslának drágább, pont. Tehát, hogy ez nyilván, ha van egy ekkora gazdasági előnyöd, akkor a nemzeti érdek, vagy a profitábilis piacgazdasági érdek szerint játszott ki a kártyákat, és ez még talán nem is az etikus, nem etikus kérdés határa, hanem egyszerű üzleti döntés.
Na, akkor most fordítsuk fogyasztóra, vagy flotta kezelőre, vagy bérlőre a dolgot.
Igen, igen.
Áthalással kezdtem a tizedesből, hogy uh-huh. Spice-ban vannak, ezek már garázsban vannak, akár az MHC Mobility-nél is már, ahogy mondtam, az elején a csőben uh-huh. vannak ezek a uh-huh. kínai modellek.
Minden új márkát, modellt nézünk és folyamatosan követünk. Ugye ez egyébként egy átlag magyar felhasználónak is egy fontos szempont lehet, hogy ezek a márkák nagyon olcsó árakkal fognak bejönni, és be is jöttek már, itt van mondjuk az MG, hamarosan bejön a BYD, ugye, ha úgy nézzük, hogy a Polestar, a Geely-nek, a Volvo-nak kaphattók egyes modellé már Európában, akkor ők is itt vannak, és jönnek tovább is. Nagyon sok magyar importőr, aki hagyományos európai automárkákat árul, keresi a kínai márkát, amivel azt az űrt...
Alsó közép.
Igen, igen, és most árról beszélünk, tehát ugye eddig 6-8 millió forintért már nagyon jó autókat lehetett kapni, mondjuk úgy Seed Octavia Focus méretben, ez most már 10-12, ez nyilván egy fontos szegmens lenne, hogy ezt új autóba, főleg a környezetvédelemről beszélünk, hogy ne öregedjen évente egy évet az átlagos autó életkora. Szóval a lényeg az, hogy ezek jönnek be, viszont akár magánfelhasználói, akár üzleti szemmel meg kell azt nézni, hogy hol tart az a márkának a terjeszkedése, van-e már országos szervizhálózat. Tehát ha lerobbanok Debrecenbe és van egy bolt Budapesten, akkor ugye a tréler az mondjuk egy
húzós
történet lehet. És ugyanez igaz, hogy lehet, hogy már itt vannak, de ugye hol van az alkatrészraktára. Volt olyan dél-koreai márka egy 5-6 évvel ezelőtt, akinek európai raktára még nem volt. Az azt jelentette, hogy vársz 2-3 hónapot, hogyha olyan speciális alkatrész ment tönkre, ha rosszat küldtek, akkor még egyszer. Úgyhogy ilyen szempontból vannak nekünk preferált, vagy még kitartott márkák. Nekünk például a Teslával ugyanez volt az üzleti szemlélettel kapcsolatban a nézőpontunk, hogy jó dolog második autónak, mert ha a Teslával bármi baj van, akkor ugye volt Bécs, Grácz, Linz, mint szerviz, és ugye Magyarország importőr még nem volt. És hogy ebből a szempontból mi kivártuk azt az időpontot, nyilván akinek kellett Tesla, annak, akkor, hogyha nagyon szeretett volna, akkor igen, csak felhívtuk a figyelmet, hogy figyelnek a szervizét.
Ezt tartozik így, hozzá, így kerek a történet. Úgyhogy nektek óvatosabbaknak kell lenni, mint egy magánfelhasználónak.
Nyilván. Mint egy érdeklődőnek, vagy aki megveszi második, harmadik autónak, de hogy ez a része, ugyanakkor meg a másik oldalról meg mi pont az újdonságoknak az esetleges hiányait le tudjuk fedni azzal, hogy többet költség nélkül adunk csereautót, tehát hogy az a mi kockázatunk, hogy most várunk alkatrészre, vagy egy szoftver frissítésre, vagy amik manapság
lesznek. Mert ebből az ügyfél nem érzékel akkor semmit, hogy egyébként milyen kérdőjelek lehetnek még annál az adott új márkánál, vagy új gyártónál.
Ebből a szempontból így le tudunk fedezni egy bizonyos kockázat mennyiséget, de nyilván így vakon, hogy akkor most megjelent egy 100. kínai automárka, és idehozott 10 darab autót, és akkor azt mi flottázzuk be, nyilván ennek így nincs értelme. Mert a másik ugye a költség oldalát nézve, hogy azok a jó flotta autók, amik jól tartják az árukat. És nyilván egy új márkának még se jósolni nem nagyon tud az árát, és a használt autópiacon is először meg kell küzdenie. Tehát ezt láttuk akár a Kia-nál, akár láttuk egyet a Sanyongnál.
Hát edukálódnia kell a piacnak ehhez, igen.
Igen, meg nyilván meg kell szerezni azokat, ahogy te, én láttam, hogy az András az S vett, és neki ott áll, és jól megy, és tényleg is.
És mennyibe került, és mennyit fogyaszt, és mennyi a fenntartási költség, és hány év garancia van rá, igen. Tehát ez le kell szivárogjon végül is, igen.
Ez odáig le kell szivárogni. Nyilván lehet ebbe egy ilyen pionír szemlélet, hogy nek nekünk se jó, hogyha mindig egy autóból van minden, mert akkor azt utána végén nehezebb eladni, és akkor be lehet csempészni egy ilyen újdonság mix hányadot, vagy a marketingnél szoktuk mondani, hogy 10%-ot a marketing büdzsének közs mindig valami újdonságra, hogy te is, meg úgy a cég is megújuljon. Hát így az autóban is így nyilván azért mi is tapogatunk.
Hát ez pont így volt nátok az elektromobilitás, mikor az elektromos kerékpárok bejöttek, igen, ugye a flottába, tehát hogy ezt is választhatod, kedves ügyfél, a 26 autót mellé, abban legyen 3 elektromos, meg itt van 4 bicikli, ez is lehet egy szempont, vagy egy választék bővítő.
Abszolút, igen. Tehát azt kell látni, hogy autót gyártani megtanultak a kínaiak, sőt tudnak disztingválni, hogy milyen minőségben, milyen kategóriában, tehát ezt már nagyon jól el tudják találni, hogy a prémium az tényleg prémium legyen.
Hiszen az összes többi termékben ezt már jó ideje tudják.
Igen, akár ezt is lehet mondani, meg megtanulták az autógyártóktól, meg ők híresek voltak arról, hogy a Genfi autószalonon centivel mérik le a Golfot és az etalon autókat, úgyhogy ez a része, ez már ott van. Nyilván ez egy üzleti vagy egy állami döntés Kína részéről, ugye attól függ, hogy melyik autógyártóról beszélünk, hogy mit és hogyan hoz be, és ez egy tudatos terjeszkedés, ami így, hogy az ő kezükben van gyakorlatilag az akkumulátorgyártás, ők szabják meg az új autóknak az egyik legdrágább, hát alkatrésznek nevezzük, vagy energiaforrását, úgyhogy így ez itt lesznek. Abból a szempontból nem kell félni tőlük, hogy milyen minőséget tudnak gyártani, mert ezek már elérik azt a szintet, amiben eddig is ültünk. Bár tény az, hogy az európai autós kultúra az a legigényesebb. Sok mindent láttam már, ezt így kimerem jelenteni, hogy...
Még akkor is, hogyha egy ilyen 100 évre visszatekintő európai klasszikus autógyárban az alkatrészek egy része az már régen nem onnan jön, a beszállítók alvállalók már régen nem onnan jön, a munkaerő az már régen
vegyes,
nem, igen. Akkor is azt mondod, hogy még mindig megvan az a fegyelem, az a minőségi különbség, meg lehet valamilyen módon?
Amint szerintem az európai autóipar nagyon tud, hogy egy autón belül nagyon egységes szintet tudnak elérni. Hogyha beülsz és azt mondod, hogy ez egy középkategóriás autó, akkor abban minden középkategóriás lesz. Lehet, hogy tudsz belevásolni egy-két felsőbb kategóriás extrát, de nagyon nehezen tudsz már abba belekötni, hogy ez itt kilóg, ez itt picit.
Még a japán autóknál,
igen, és sokkal jobban, igen. A japán autóknál ez nem feltétlen volt cél, mert a japánok ilyen minimalista, maximalista, ami nekik fontos, az nagyon jól, és az nagyon ott van, de amíg ők autóban nem érzik, hogy az fontos legyen, ami az európai ember számára mondjuk fontos, tehát itt ezekből tudtak elcsúszások lenni. Nem az, hogy jó vagy rosszabb, csak ők egyszerűen más, ugye mentalitásként más autókat gyártanak. Úgyhogy ez a része, ez itt van. Az európai autógyártók többsége meg úgy reagál, hogyha megnézzük, hogy a prémium szegmenset Kínába el tudják adni, pont a BMW most mutatta be az i7-est, elmondta, hogy a BMW 7-es most már nem tudom, 60-70%-ba Ázsiában adják el.
Tehát ez nagyon izgalmas. Ázsiából ide, vagy Kínából ide jön majd az alsó-közép kategóriás autó,
igen,
óriási tömegben.
Tud ide jönni.
Igen. Az európai klasszikus gyártóktól pedig a prémium, az meg visszamegy oda Ázsiába.
Gyakorlatilag
egy ilyen
lehet
csere.
Mondani.
Igen, mindenki igen, jól igen, jár, igen. Ők legalábbis, igen.
Hát a gyártás, igen, ugye az, hogy a fogyasztók meg igazából az a munkaerő, aki az Európában autógyártással foglalkozott, hogy neki mi lesz a története, vagy lesz egy harmonikus átmenet, hogy eddig ilyen európai autót szereltem össze, most pedig egy kínai ideig fogom ugyanabban a gyártósorban, meg ugyanabban a városban összeszerelni. Ez akár elképzelhető, de hát azért ez még jóval több harc meg játék kérdése.
A legnagyobb elektromos és hibrid autót gyártó tavaly a 10 legnagyobb között 6 volt kínai, azt is láttam egy cikkben, a másik pedig az még egyszer, hogy 23 elejére, tehát Kína megelőzte Németországot, és Japán mögött a világ második legnagyobb autóexportőrébe vált. És egy utolsó dolog, amikor hallgattalak gondolkoztam, hogy volt egy nagy amerikai korszak, volt egy nagy európai korszak, japán korszak, végül is kell, hogy legyen egy kínai korszak is az autógyártásnak, nem?
Igen, tehát nyilván most azt látjuk, hogy nekik nagyon sok minden kedvez, nagyon sok minden összeállt, és hogy Kína mindent szorgosan tanult meg, ugye lehet kezdeni, nem tudom én, a cipőktől kezdve előre haladni, és nyilván a bonyolultabb dolgok érkeznek a végén, és hogy most azt lehet mondani, hogy így a 2020-as évek elére megérkeztek.
Tehát, és hát egy csomó zsákutcát le tudnak vágni az elektromos autó gyártással kapcsolatban. Nem mennek bele azokba a zsákutca időt, pénztrabló zsákutcában, amivel európai gyártók belemehettek, vagy japán gyártók.
Hát az, ami mondjuk a motor tervezés, gyártás, kísérletezésben ugye nehéz, hogy akkor a hány henger, hány dugattyú nyomaték ez az amaz, ugye ez a villanymotorba egy puff beleteszed és kész. Az akkumulátorgyártás az ott van náluk gyakorlatilag mindig is ott volt. Ma nézzük, hogy a laptop, a telefon, a minden kütyünk, amiben akkumulátor van, az honnét indult. A autógyártást azt megtanulták, azért a kínaiak tudják követni a fegyelmet meg az előírásokat, főleg, hogyha erre motiválva vannak. Úgyhogy ilyen szempontból minden nekik kedvezés összeáll, úgyhogy ilyen korszak jön, kivéve nyilván, hogyha az Európai Unió azt mondja, hogy bármilyen ilyen védővámot, vagy akármi rendszert. Nekem ilyen nagyon közeli példa az oltás történet. Nyilván nem láttam bele, de az, hogy az európai meg az amerikai gyökerű oltások nyertek Európában, és a kínait meg az oroszt valamiért nem sikerült engedélyeztetni. Csak bizonyos úgy, hogy bizonyos helyeken nyilván ebbe valószínűleg lehetett egy szándék. Csak hogyha volt is ilyen szándék, ha ezt így lehet feltételezni, akkor meg lehet azt is vizsgálni, hogy az autóiparban, vagy az összgazdaságot nézve Európai Uniónak mi a jobb.
Oké, de akkor az MHC Mobility Eurofleetnél most még nincs.
Vannak már márkák, amik itt vannak, és figyeljük őket. Jelenleg nekünk még nincs ilyen autónk a flottában. Mi picit ezekben mindig így arra kivárásra játszunk.
Könnyen lehet.
Előfordulhat, igen. Tehát, hogy lehet már ezeket vizsgálgatni. Itt még egyedül, ami kérdés, az a használt piaci történet, mert azért egy-két márka már ott tart, hogy azért megvan az országos kereskedőhálózat, megvan a szervizalkatrész történet.
Az utóélet még nem.
Az utóélet még az, hogy másodlagos piacon ők hol fognak állni az árversenyben, meg az értéktartásban, ez még nem. Ezt meghozza az idő, és ilyen szempontból ügyvezetői vagy vállalatvezetői szemmel nem kell egyből elutasítani, hanem sokszor valószínűleg ez lesz azokban a kategóriákban a megoldás, ahol az a cél, hogy A-ból B-be költséghatékonyan, biztonsággal eljussunk, és nem az, hogy mennyire csillog meg, hány extra van benne, meg stb. Mennyivel azért a hétköznapi autózás legtöbb feladatához ezek a közlekedő edények, autók bőségesen meg tudnak felelni.
Nagyon szépen köszönöm, kínai autók, kínai autóexport, Lakatos Gergely, MHC Mobility Eurofit, köszönöm szépen.
Én is köszönöm.